Magyar könnyűzenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától. A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta. www.csehtamásprogram.hu.
Üdvözlöm, ez itt a Korona FM 100, én Fekete Antal vagyok. Kezdődik a Cseh Tamás program támogatását élvező mai magyar óra. Hallgasson bennünket együtt a hazai könnyűzene ászaival, és ismerje meg a híresség küszöbén álló új kedvenceket. Előző adásunkban tovább feszegetve az online világ határait, a sztár vendégek között foglalt helyet a szerény, de annál inkább tehetséges énekes Heinz Gábor Biga, aki mesélt főbb zenei állomásokról, amiben az édesapjától örökölt zene szeretett, a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál hazai elődöntőjében bemutatkozó, országos népszerűséget megalapozó Learning to Let Go című sláger és a Relax Take It Easy szerzőjével Mikával való találkozása is szerepet kapott a közösségi és zenei megosztó felületek maradéktalan kihasználása mellett. Csatlakozott még magazinunkhoz a Honeybeast frontasszonya Tarján Zsófia, hangsúlyozva a közösségi oldalak és zenei csatornák úgy szerepét, ami nélkülözhetetlen a közönséggel való folyamatos kapcsolattartásban, de a mérföldkő számba menő első koncertélmény és az énekesnő számára testhez álló feladatnak bizonyuló média szereplés is terítékre került. Magazin műsorunkban debütált a Cseh Tamás pályázat nyertes Csak neked kislány tánczenekar. A műfajok sokszínűségéből táplálkozó európai és amerikai beat stílus jegyeit magánviselő banda frontembere Csepella Oliver mutatta be a csapatot. A megalakulástól az áttörést jelentő Falábú nő című felvételén keresztül a Cseh Tamásról írt zenéjükön át egészen a jövőbeli tervekig. Ismét feladom a leckét a mai magyar órában, merüljön el a kibervilágban a hazai könnyű zenei palettáról válogatva egy olyan poprock bandával, akik már nem először fogadják el meghívásunkat műsorunkba. Immár 17 éve összeforrt a nevük a zenei szakmával. A régi szép időkben a 90-es évek végén a csapat énekesnőt keresett, majd egy ceglédi szórakozó helyen a bandatagok meglátták a korábban rendőrként dolgozó leendő énekesnőjüket, miközben Paul Szilveszterezett barátnőivel és egy Janis Joplin dalt énekelt. Ekkor a fiúk úgy döntöttek, hogy felkérik a hölgyet arra, hogy az együttesük énekesnője legyen. És hogy ki volt ez a vagány énekesnő? Igen, Terecskei Rita, a Zanzibár énekesnő, aki korábban már elmesélte megalakulásuk történetét és legújabb albumuknak, a Mindent Lehet címűnek a háttér történetét, sőt a technikai kulisszafalak mögé is bepillantást engedett, akár a hangszerelésről, akár a színpadi látványképről legyen szó. Ezen kívül kifejtette, hogy a műszaki fejlődés milyen hatást gyakorolt az együttes hangzásvilágára, aminek a siker érdekében hatalmas figyelmet szentelnek, hangmérnök és fénytechnikus segítségének bevonásával. Ma a virtuális valóság lesz majd Porondon, az énekesnő rövidesen elárulja, hogy az internet mennyiben nyomta rá a bélyegét a CD eladásra, és mennyiben segíti a dalok megjelenését, illetve azok népszerűsítését. Ráhangolódásként jön az igazi nevem, a Zanzibártól itt a Korona FM 100-on.
Darra magyar!
Kerülj közelebb minden klasszikus és korszakalkotó hazai zenészhez a magyar órában.
Korona FM 100, itthon vagy.
Let me
600-an ők voltak a Zanzibár. Kellemes estét a Nemzeti Kulturális Alap által életre hívott Cseh Tamás pályázat patronálásában megvalósuló mai magyar órában is, ahol a slágernapló ismét a Zanzibárnál nyílik, akinek nevét a Vámos Miklós Bár című könyve ihlette, amiben szó esik egy-két világháború között létezett az együttesével azonos nevű budapesti szórakozó helyről, ahová zenészek, színészek, bohém figurák jártak szórakozni, és maga a sziget a napsütést, illetve a vidámkodást foglalja magában, nem véletlenül volt szimpatikus tehát a csapat számára. A vonalban a Poprock banda énekesnője Terecskei Rita, aki kifejtette, hogy a rohanó világ egyik virtuális mozgatórugója az internet, amennyiben befolyásolta a CD megjelenését, eladást, és milyen pozitív hatást gyakorolt a dalok népszerűsítésének érdekében. Az énekesnő kitért arra is, hogy az együttes életében mennyire kapnak hangsúlyos szerepet a közösségi oldalak, mint a Facebook, a képmegosztó felületek, mint az Instagram használata, abban, hogy a közönséget tájékoztassák a soron következő koncertekről, aktualitásokról, vagy hogy egyáltalán kapcsolatot tartsanak a közönséggel és közelebb hozzák magukhoz a rajongó táborukat a rendszeres kapcsolattartással.
Ez az elinternetesedés, így szoktam fogalmazni, tök jó dolog, bizonyos szempontból nem annyira, de inkább a jó dolgokat nézzük. Tehát az, hogy mondjuk egy zenekar csinál egy videóklipet, nyilvánvalóan azért a mai magyar zenecsatornák azért nem annyira brillíroznak, vagy éppen egy teljesen más réteg. Vagy is mondja, videóklipjeit, vagy rétegeknek szóló videóklippeket adnak. Mi egy kicsit ebből kiszorultunk, de ez nem is probléma, ugyanis most már igazából az interneten elindul egy videóklip, és ami jó, azt egymásnak küldözgetik az emberek, kézről kézre jár, ha úgy tetszik. Tehát így ezáltal sokkal több emberhez eljuthat az ember zenéje, vagy akár képi világa, úgyhogy vagy abszolút egy ilyen felgyorsult világot élünk, úgyhogy igazából ez így tök jó. Mondjuk mi még maradiak vagyunk, mert ugye ez a lemezünk is igaz, hogy egy nagyon csapott áron, de úgy szoktam fogalmazni, hogy nincs egy doboz cigi ára jelenleg megjelent lemezünk, ez ugye benzinkút hálózaton lehet hozzájutni, de azt gondoltuk, hogy egyrészt mivel maradiak vagyunk, másrészt pedig a 3-4-5 ezer forintos lemezeladási ára szerintük túl sok egy magyar pénztárcához, ezért gondoltuk, hogy na akkor megpróbálkozunk ezzel, de ettől függetlenül nyilvánvalóan a letöltések léteznek. Én azt gondolom, hogy a zenekarok általában nem is azt mondom, hogy nem érzik meg, mert nyilvánvalóan megérzik, de mi például most abszolút mértékben a saját lábunkra álltunk, úgyhogy nincsen kiadó. Nyilvánvalóan az, hogy az ember a kiadót úgymond idézőjelbe téve eltartsa, ahhoz az kell, hogy ugye a lemezeladást produkáljon. Nyilvánvalóan ez egy kicsit bedőlt, most sorba mennek tönkre a kiadók. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy továbbra is lehet működni, mert nem feltétlenül ettől függ az, hogy egy zenekar mennyire sikeres, vagy mennyire nem az. Abszolút relikvia egy CD, nyilvánvalóan azt alá lehet irattatni, meg nézegetni lehet, meg lehet nézni, hogy ki mit kinek köszön, nem is tudom, a dalszövegkönyv benne van, esetleg plusz képek, tehát hogy egy csomó minden, nem tudom, én például szeretem a CD-t a kezembe fogni, legyen az bármilyen, de nekem az érdekesebb, mint ahogy az is, hogy mondjuk, hogyha új lemezünk van, akkor mi szépen fogjuk magunkat, a nyakunkba vesszük az országot, és akkor mi szépen körbejárunk akár a rádióban, és megjelenünk, már pedig mostanában ugye az a divat, hogy elküldöm e-mailben, ez az új dalunk, köszi, szia. Tehát, hogy így nálunk meg ez még mindig ilyen kicsit ilyen maradik. Tehát pont azért, mert egy kicsit személytelenedik el a világ ezáltal, hogy minden telefonon, e-mailben, chaten, nem tudom hol intézi az ember, mert azt is, hogy mondjuk hánykor találkozik a barátaival valahol, mert azért régen ezt is meg lehetett oldani, nem azt mondom, hogy nem jó ez így, meg sokkal kényelmesebb, de azért bizonyos dolgokat én azt gondolom, hogy nem kell elszemélyteleníteni. Nyilvánvalóan ez Facebook, az Instagram, hogy ezek az arra lettek kitalálva, hogy az emberek sokkal több információt meg tudjanak a másikról. Most nyilván ez is olyan, hogy vagy személyes, vagy személytelen. Tehát van, aki mindent kipakol a Facebookra, van, aki kevesebb mindent pakol ki a Facebookra, de nyilvánvalóan ez pozitív mondjuk egy zenekar számára, amikor mondjuk elmegyünk valahová, és egy ilyen úgymond idézőjelbetéve privát képet felteszünk, hogy mondjuk éppen utazunk a buszban, vagy éppen ez volt az ebéd, vagy éppen itt vagyunk, vagy ott vagyunk, vagy mindjárt kezdünk, vagy ennyien voltunk, vagy tehát bármit igazából ki lehet pakolni, nyilván ez is olyan, hogy ki mit pakolászik ki. Olyan szempontból közelebb hoz, hogy nyilván bármit meg lehet kérdezni, bármit el lehet küldeni, a zenekar válaszolni szokott, úgyhogy ilyen szempontból valószínűleg közelebbnek érezhetik az emberek, viszont olyan szempontból, hogy egy kicsit az a fajta millió, hogy akár a zenészek, akár a színészek, akár bármelyik úgymond közismert ember elérhetetlenebb, nyilván ennek is megvolt a varázsa, vagy megvan a varázsa, ez egy kicsit nyilván megcsappant. Nem azt mondom, hogy kevésbé érdemes, vagy kevésbé furcsa ez, a, ez az embereknek, de, de nyilvánvalóan ilyen szempontból persze, hogy közelebb hozta. És igazából ez jól is van így, mert senki nem bufó.
Hát valahogy így fér meg egymás mellett a Zanzibár, illetve az online világ. Az együttes énekesnőjének Terecskei Ritának köszönjük a jó ízű beszélgetést. Kettő, mára mondhatni klasszikus Zanzibár darabbal megyünk tovább. Jön a Nem vagyok tökéletes, illetve az Új napra ébredsz itt a Korona FM 100-on. A Magyar Óra következő fejezetében visszatér hozzánk egy alternatív elektronikus pszichedelikus zenét játszó együttes, a Zsagár, képviseletében Zsager Balázs frontember, aki korábban már felelevenítette magazin műsorunkban, hogy milyen egyszerűen és nagyszerűen készült el az első, túlnyomó részt instrumentális muzsikájuk a Dream Stones, amely tulajdonképpen az első közös lemez a Local Broadcast előfutárának tekinthető. De a tengeren túlon is nagy népszerűségnek örvendő Blind Flight és az egyik legsikeresebb nagy kultuszt belengő slágerük a Wings of Love is szóba került. Az első felejthetetlen koncertélményük mellett, amit még Pózus nevű formációként adtak egy fővárosi klubban, abszolút családias hangulatban. Havis láger témánkat folytatva a banda oszlopos tagja rövidesen elárulja, hogy a közösségi média platformok, illetve a zenei megosztó felületek mennyire fajsúlyosak az együttes életében.
Korona FM 100, itthon vagy.
Hazugságok mindig jöhetnek, de jó kedvemet el nem hagyom, annyit nem érsz már. Túl sok minden vár még rám, nem is sejtettem. Én ott leszek, ha bajban vagy, ezt megígértem rég. Megtartom a titkaidat, s ez még nem elég. Szobor leszek a kertedben, vagy tűző napsugár, de a jó kedvemet el nem hagyom, annyit nem érsz már. Az ajtómon, hogy újra lássalak. Tudnod kell, csak vendég vagy, és éppen ez a jó. Tehát a jó kedvemet el nem hagyom, bármi megható.
Vagy ember eltakar hajnal.
sem. Így várok évek óta már, a szivárvány hazugság, az egészet kitalálták, mikor elszunnyad a város, lassan útra kell, engem jól ismer, árruhába bújtat, hogy ne fedezd fel, ha feléd megyek is, de új napra ébredsz, neked minden oly szép, ellopnának tőlem a felhők, ha az árnyékod lennék.
A Cseh Tamás program támogatását élvező Magyar Óra Zságárból, itt van velünk Zságer Balázs, aki sok más előadóhoz hasonlóan vallja, hogy a 21. században bizony elengedhetetlen az online felületeken való jelenlét, akár a Mark Zuckerberg által megálmodott közösségi hálóról, a Facebookról, akár a zenei szolgáltatókról, videó megosztó oldalakról beszélünk, ami az együttes pályafutásában azért hangsúlyos, mert korábban csak bakelit formában kiadott anyagaik már az interneten is elérhetővé váltak bárki számára, hiszen idén jelent meg 3-4 kiadványuk, köztük a Local Broadcast lemez dalai, mint például a Ready for the Revolution vagy a neonfényekkel díszített Bossa Astoria, amihez az első videóklipjüket is rögzítették. Az emlékek tárházában tovább kutatva több meghatározó interjújuk szintén nagyító alá kerül, a Wanted magazin által készített Bíró Attila és Pritz Péter mélyebb lélegzetvételű szakmai riportjai, de a zenekritikusok próbáját is kiállta a zenekar, hogy pontosan mikor és hol. Azt a frontember Zságer Balázs árulja el nekünk.
Lehetőleg ott vagyunk minden ilyen social media platformon, bár sokszor cseszeget minket a menedzsment, hogy legyünk közvetlenebbek a rajongók, és posztolgassunk privátabb dolgokat is. Igazából nálunk mindig is megvolt ez a kicsit titokzatos, meg távolságtartó image, amiben szerintem nem fér bele az, hogy én olyan posztoljak, hogy éppen most mit reggeliztem, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a zenei streaming platformokat meg persze preferáljuk mi is, és hogy pont ez évben jelent meg az első 3 vagy 4 olyan kiadványunk, ami eddig nem volt elérhető ezeken a streaming platformokon, köztük a Local Broadcast, a Szezon Filmzene, és a Bossa Astoria Revolution vinyl EP is, ami annak idején csak bakeliten jelent meg, most elérhető ezeken a streaming platformokon. Fú, hogyha jól emlékszem, akkor ez a Bossa Astoria című szám volt a Local Broadcast lemezről, és annak idején Fabricius Gáborral dolgoztunk együtt pár projekten, és hogy még nem csinált videoklipet, és akkor úgy gondolta, hogy csináljunk egy videót, szeretnék kipróbálni magát a zenei területen. Az igazi sztori az az, hogy teljesen más számba gondolkodtunk a Ready for the Revolution-ben. Ugye az egy énekes szám volt, az igaz, hogy egy kicsit darkabb, és úgy gondoltuk, hogy az az a szám, ami igazából előrejelzi majd a következő lemez arculatát, és inkább azt csináljunk videót. De aztán jött egy ilyen ötlet, hogy az operatőrtől, aki a Garas Dani volt, hogy mi lenne, ha fölvennénk letűnő neon reklámokat Budapest utcáiról, hiszen rengeteg olyan régi neon felirat volt, amik ma már szinte meg se találhatók a háztetőkön. Így körbe mentünk, hogy az összes háztetőről lekameráztuk a neon feliratokat, és aztán felvettünk egy green boxba a zenekarról is pár részletet, és aztán úgy döntöttünk, hogy ez ne a Revolution-re, hanem sokkal jobban illik a Bossa Astoriához ez a fajta attitűd, és úgyhogy így készült el ez az első videó. Talán annó még Wanted magazin, vagy talán már Wanted volt, nem tudom, Bíró Attila és Pritz Péter által készült interjú jut most eszembe, ami egy igaz ilyen nagy interjú volt, és szakmai, de aztán voltak ilyen érdekes review-k is, meg kritikák, mit tudom, az első nagyobb trafos koncertünk után. Az egyik zenekritikus azt írta, hogy a gitáros az biztos csak azért van a zenekarban, mert a billentyűs barátja. Közben egy Justin szakot végzett, a mai napi klasszis gitárosról beszélünk, a Kovács Andorról, aki sajnos már nincs a zenekarban, szóval voltak az elején ilyen vicces dolgok. Vagy még arra emlékszem, hogy annak idején párszor elrontották a nevünket, és a koronás zével próbálták kiírni, de hogy nem jelent meg ez a nyomtatásban, vagy pedig az internetes felületeken is csak egy négyzet jelent meg, és úgy jelentünk meg, hogy Agar zenekar. Azóta nem erőltetjük mindenhova a koronát az ére.
Köszönjük Zságer Balázsnak, a Zságár frontemberének, hogy kiemelte, miért is tartja fontosnak a folyamatos jelenlétet az online platformokon. Az elektronikus pszichedelikus zenét játszó együttestől az említett első kliphez készült dallal, a Bossa Astoriával és a Local Broadcast lemezen helyet foglaló Ready for the Revolution-nel búcsúzunk a Korona FM 100-on. Maradjon a Magyar Óra folytatásáért, hiszen a Cseh Tamás program támogatásában részesülő roppant szerény, feltörekvő ifjú tehetség mutatkozik be, a Hálószoba popot játszó énekes Garam Völgyi Dániel. Ez volt Jagártól a Ready for the Revolution itt a Korona FM 100-on. A zenei stílusban talán vannak is átfedések azzal a szóló projekttel kapcsolatban, amit a Magyar Óra következő fellépőjétől hallunk. Az Éteri Táblához hívom a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt Cseh Tamás pályázat nyertes Garamvölgyi Dániel énekest, akinek a zenéjét talán úgy lehetne legjobban jellemezni, hogy egy álomszerű elektronika befelé forduló úgynevezett hálószobapop, amelyben az előadó emlékeket, érzéseket zenésít meg sajátos barokkos hangzásvilágával, teljes mértékben, őszinteséggel. A zenész örömmel újságolta, hogy hogyan alakult meg az egyszemélyes formáció, miért kapta a Seaside nevet, gondolkodik-e zenekaros felálláson a későbbiekben, illetve hogy milyen stílusba kategorizálja a muzsikáját, amiben példaképeinek erőteljes hatása is érezhető. Garamvölgyi Dániel a Seaside énekese elárulta, hogy hogyan zajlik a zeneszerzés menete és mi az, ami inspirálja egy-egy dal megírására, felsorolva mindazon mérföldköveket, amik fordulópontot jelentettek a karrierjében. Az egyik ilyen állomás volt például a Cseh Tamás program állami támogatás, ami óriási hátszelet biztosított számára új kislemezének elkészítésében, aminek munkálataiba, sajátos hangulatába, témaiságába és várható megjelenésének időpontjába is beavatja perceken belül.
A zenekarnál az pontosabb kifejezés, hogy ilyen szóló projekt ez, mivel hogy csak én vagyok az állandó tagja, meg én írom a zenét, én is veszem fel. És így a kialakulása sem olyan, mint egy zenekarnak, hanem valahogy ez egy ilyen organikusan fejlődött, ahogy elkezdtem zenét írni ilyen 11 éves korom körül, mikor már pár éve tanultam zongorázni, és utána ez fokozatosan egyre komolyabbá vált, meg közben megtanultam gitározni, meg énekelni is valamilyen szinten, és aztán 2013-ban, meg már mikor volt jó pár számom, meg már kezdtem kitapasztalni ezt az egészet, akkor döntöttem úgy, hogy jó lenne ezt valahogy megmutatni egy nagyobb közönségnek, és akkor adtam ki először a számaimat Seaside néven. A név az amúgy nincsen különösebben nagy története, azon túl, hogy szerintem tök jól jellemzi a hangulatát a zenémnek, meg másrészt rövid, könnyen megjegyezhető, szóval ilyen pragmatikus okokból választottam leginkább. Ilyen élő formációban mindenképp, szóval eddig is, mikor élőben felléptem, akkor nem egyedül csináltam, hanem mindig összehoztam magam köré zenésztársakat, mert így jobban elő lehet adni. Viszont másik oldalról meg a zeneírás terén abban valószínűleg nem lesz ilyen, hogy másokat gyűjtök magam köré. Illetve vannak olyan zenekarok is, ahol már próbálkoztunk ezzel, hogy többen írunk zenét, de a Seaside-ot azt szeretném ilyen szóló tudtak megtartani, ahol a saját ötleteimet kifejthetem. Az ilyen műfaj besorolás, amit általában mondok rá, az ez a dream pop, ami nem teljesen pontos, de azért le is írja, hogy egyrészt populárisabb, szóval nem tudom, dallam, meg énekorientált, meg szerintem viszonylag könnyen befogadható, viszont mégsem egy ilyen mainstream dolog, hanem nagy hangsúly van az ilyen háttérhangzásokon, meg harmóniákon, meg talán van tényleg egy ilyen álomszerű hangulata néha a zenémnek. Ilyen nagyon erős hatás, meg nem tudok legalábbis, nem olyan szinten. Nem volt se az, hogy hallottam egy zenekart, és azt gondoltam, hogy na, ezt a hangzásvilágot így le kéne másolni. De persze az emberre hat a zene, amit hallgat. Én mindenféle ilyen külföldi alternatív előadókon nőttem fel, hogy Radiohead, meg Nine Inch Nails, és ez mindenképpen hatott arra, hogy milyen zenében gondolkodok, mikor írni kezdek. Ez nem mindig így megy, hogy először papírra vetek, és utána megzenésítek. Sőt, ahogy nálam elindult, ez eleinte teljes mértékben a zene volt mindig az első. Szóval, ha valami, akkor inkább az volt a jellemző, hogy zongorán vagy gitáron improvizálgattam, és akkor találtam egy dallamot vagy akkordmenetet, és ahhoz írtam először más szólamokat, és sok esetben a szöveg meg csak a végén jött, mikor már érezni lehetett, hogy mi a számnak a hangulata, és akkor ahhoz találtam ki, hogy végül is miről szóljon. Még mindig nagyon szeretek így írni, hogy csak improvizálgatással indul, de másrésztről mostában azért már kezd az is jellemzővé válni, hogy úgy ülök lekitálni egy zenei témát, hogy van a fejemben valami, akár ilyen konkrét történet, akár érzés, amit meg akarok zenésíteni, szóval ezzel is kísérletezgetek. Az mindenképp egy nagy mérföldkő volt, hogy akkor feltöltöttem számokat, és azóta meg legalábbis ilyen hallgatottság tekintetében viszonylag ilyen egyenletesen növekszik ez, hogy mennyien ismerik. Viszonylag nagy dolog volt, mikor tavaly jelentkeztem erre a Cseh Tamás programra, és ott ilyen állami támogatást nyertem, amit a izgalmas, mert először volt lehetőségem arra, hogy ilyen úgymond tőkét befektessek. Meg ez még nem jött el, de nagy mérföldkő lesz, mikor kiadom a kis lemezt, amin most dolgozok, mert szerintem ez a legmagasabb szintű, vagy legjobb zene, amit eddig írtam. Most már lassan ilyen utómunkálati fázisban van ez a kis lemez, amit amúgy lassan már 2 éve dolgozgatok rajta, változó intenzitással, mert közben egyetem, meg mindenféle. De szóval már közeledik a dolog a végéhez, meg már egy grafikus sráccal beszéltünk, hogy milyen legyen ennek a vizuális megjelenése. Ez egy 5 számos kis lemez. Számomra ez az első, hogy egy ilyen egybefüggő, nagyobb lélegzetvételi dolgot adok ki, mert eddig mindig csak megírtam számokat, befejeztem őket, és egyből feltöltöttem az internetre. Úgyhogy ez mindenképp újszerű, hogy itt most nem csak egy-egy számban gondolkodtam, hanem egy nagyobb egységben, és alapból úgy írtam a számokat, hogy gondoltam rá, hogy ez milyen pozíciót fog betölteni a teljes kis lemezen belül, és szerintem emiatt egyrészt ilyen nagyon sajátos hangulata van az egész kis lemeznek, másrészt neked szerintem jobb, mint amit eddig írtam, mondhatni kedvenc zeném, amit valaha írtam. Egyrészt témaiságában, mikor elkezdtem írni, akkor egy olyan korszakban voltam, és ez most nagyon depresszíven fog hangzani, de nem az, de sokat gondolkodtam ilyen halál, meg ahhoz kapcsolódó témák, dolgokon. Szóval igen, valahogy így nagyon távol előre néztem, és valahogy ezekkel kapcsolatos gondolatokat próbáltam megfogni zenében is. De ahogy mondom, szerintem nem ilyen depresszíven, de mégis valahogy egy ilyen sajátos témavilág, és ez megjelenik a hangzásban is. De hogy ezt a hangzás hogyan tudom jól leírni, az egy nehezebb ügy. Lehet, hogy majd inkább kiadom a kis lemezt, és akkor hallasszik. Nem feltétlenül azt mondanám, hogy sötétebb, hanem szerintem inkább így kicsit felnőtt. Mert azért bár én felnőttnek írtam a korábbi számokat is, de mondjuk amit 17 évesen írtam, az egy 17 évesebb dolog. Ezeknek a számoknak úgy érzem, hogy nagyobb súlya van valamiképp. Az, hogy mikor jelenik meg, még nincs konkrét megjelenési dátum, de szerintem a nyár vége felé, vagy legkésőbb az ősz elején mindenképp szeretném megjelentetni. Illetve egy klip is készül az első számhoz, aminek az a cím egy Memento.
Rövidesen folytatódik beszélgetésünk a Magyar órában a Cseh Tamás program patronálását élvező Seaside szóló projekt megálmodójával, Garamvölgyi Dániellel, aki nem sokára kifejti, hogy az eddig megjelent slágerek közül melyek voltak azok a felvételek, amikre a legbüszkébb, és amire a legjobban felfigyelt a nagy közönség. De a közeljövőt, a nyakunkon lévő fesztivál szezont, online megjelenést és a távolabbi jövőt, terveket is górcső alá vesszük. Most azonban még 2 dal a Seaside-tól jön, a Today, illetve a Sweetest Love itt a Korona FM 100-on.
Gondoltunk a magyarokra. Magyar óra.
A Korona FM 100-on.
És a Sweetest Love itt a Korona FM 100-on, ahol a magyar órában még mindig itt van velünk a vonalban a Cseh Tamás pályázat nyertes, induló új előadó, Garamvölgyi Dániel. Az énekes, ahogy az az interjúnk első feléből is kiderült, rengeteget köszönhet a Nemzeti Kulturális Alap által jegyzett programnak, hogy pontosan még mit, azt mindjárt felvázolja. De szóba kerülnek mindazon dalok, amelyek büszkeséggel töltik el a mai napig, és a pályafutásában kiemelkedőek voltak. Elég, ha az áttörést jelentő Sign című felvételt említem. Mindemellett a zenész beszámolt a nyári fesztivál ingyenségekről, az online lehetőségek maximális kihasználásáról, ami szubjektív véleménye szerint azért szükséges, hogy kiépítsen egy erős közönséget maga körül, hiszen az ő zenéje nem a tipikus bulizós kategória, hanem inkább otthon hallgatós, nyugalmasabb zene. Hogy Dél-Amerika ebben az esetben hogyan jött a képbe, és milyen egyéb tapasztalatai vannak a külföldi vonatkozások tekintetében, valamint milyen célokat tűzött ki maga elé, amit tűzön vízen szeretne keresztülvinni a Seaside szóló projekttel, Nos, arra ő adja meg a választ.
Számomra vagy teljesen új volt. Egyrészt maga a pályázat megírása, meg valahogy kicsit jobban belelátni a zeneiparnak, meg a zenekarnak, levésnek az ilyen jogibb, meg bizniszesebb oldalában. Kaptam egy mentort, Környei Attilát, aki tapasztaltabb menedzser, és főleg amúgy ilyen populáris műfajokban, és például az tök izgalmas, hogy neki van egy tök más látásmódja miatt, hogy milyen menedzseri oldalról közelíti meg a dolgokat. Úgyhogy ez új tapasztalat volt. Másrészt, ahogy mondtam, én ahogy elkezdtem ezt csinálni, úgy indult, hogy mindent én csináltam. Én veszem fel a hangszereket, meg én keverem utómunka, és eddig sosem volt ilyen konkrét pénzügyi támogatás, vagy pénz, amit így belerakhattam volna. Úgyhogy ez tök új, hogy most egy profi stúdióba vettem fel a dobokat, meg egy profi producerrel dolgozom, aki az utómunkában segít. Úgyhogy tele van ez izgalmakkal igazából. Ilyen konkrét fordulópontot tényleg nehéz kiemelni. Van egy konkrét szám, ami nem is feltétlenül mind zenekar, de nekem így személy szerint tök fontos volt, mert hogy hát ez egy kicsi történet, de egy szakítás után írtam, és az volt egy olyan szám, ahol egyik első azt éreztem, hogy van itt egy erős érzelem, és ez tök jó, meg tök pontosan sikerült megfognom zenében. Ennek az a cím egy Sweetest Love, és 2014-ben írtam, megadtam ki. Például én azt ki tudnám emelni, de mondom, ez inkább a személyemnek egy fontos szám, és nem feltétlenül a Seaside-nak, mint zenei projektnek. Van az Assign című, ami érdekes, mert az a egyrészt az egyik első, amit feltöltöttem, másrészt pedig az is egy olyan szám, amit 17 évesen írtam, szóval azért relatíve fiatalon, de valahogy eddig az volt az, ami így a legpozitívabb visszhangot keltötte, vagy ami a legkönnyebben megfogta az embereket. Ilyen személyes visszajelzés szintjén arról kapok vissza a legtöbbet. Ami biztos, meg ami szerintem tök jó hely is a zenémnek, az, hogy a Művészetek Völgyében fel fogok lépni Kapolcson július 22-én. Azon túl még így homályba borulnak a dolgok. Most nagyon zsonglőrködésben vagyok épp, hogy a egyetemet most fejezem be, és hogy férnek meg majd a zenekari, meg ezek a dolgok, az még kérdéses. Úgyhogy egyelőre más konkrétumot nem tudok, de ott mindenképp ott leszek. Ahogy számomra ez indult, és ami még mindig a főhajtóerő, ez sosem ez a klasszikus siker volt, hanem egyrészt maga a zeneírás öröme. És ehhez kapcsolódóan, ami a Seaside kapcsán a legnagyobb pozitív élmények, meg az ilyen konkrét visszajelzések emberektől, amikor azt hallom, hogy valakire ilyen jó hatással voltam. És igazából, ami távoli jövőterv, az is inkább e körül forog, szóval nem az, hogy a Wembley-ben koncertezni tudjak, vagy ilyesmi, hanem nem csak az, hogy meg tudjon ez maradni az életem, és hogy egyre több emberrel eljusson ez, meg egyre több emberrel tudjak így személyes kapcsolatot teremteni ennek kapcsán. A SoundCloud meg Facebook szerintem ez ma azért már alapvető fontosságú egy zenekarnak. Főleg, hogy az én esetemben az én zeném szerintem nem annyira az a ilyen koncertezős, bújzós zene, hanem tényleg inkább egy ilyen személyes élmény, meg inkább ilyen otthonhallgatós, és ezért nekem külön szerintem fontos az, hogy interneten legyen egy erős jelenlétem. Úgyhogy egyrészt a Facebook oldalmat igyekszem frissíteni, facebook.com/seasidesound amúgy. Másrészt, amilyen személyes interakció a közönséggel interneten, én mindig próbáltam ott nagyon közvetlen lenni, ott meg ez tök izgalmas, mikor nem tudom, valaki Dél-Amerikából megkérdezi, hogy mik az akkordjai ennek a számnak, és akkor lekottázom neki. Úgyhogy engem ez mindig tökre izgatott, hogy az internet révén ennyire közvetlen a kapcsolatba lehet lépni a közönséggel, meg a rajongókkal. Én alapból így YouTube-on kezdtem el feltölteni a számaimat, és úgymond egy külföldi közönséget céloztam meg. Szóval nekem előbb voltak hallgatóim Németországban, mint itthon, és a kommentek nagy része, amit kapok, az is külföldről jön. Úgyhogy ilyen jellegűek voltak, hogy valaki írta, hogy mennyire nagy hatással volt rá ez az adott szám, és hogy mennyire segített neki valamilyen érzést, vagy helyzetet feldolgozni, és szerintem ez így kb. A legjobb dolog, amit egy zenész visszakaphat. 17 évesen írtam. Van egy konkrét emlékem, ahogy sétálok hazafelé, és így fejben találom ki, hogy mi legyen a szöveg. De amúgy annak a szalnak az érdekesség, hogy mert valaki nekem azt mondta, hogy azért fogja meg az embereket, mert ilyen általános világfájdalmat jól megfog. De igazából ez nem volt erősen inspirálva egy ilyen élmény, hanem szerintem ott is az volt, hogy megírtam ezt a gitártémát, és valahogy utána szövegben, meg énekben is adta magát, hogy ilyen legyen. De szóval az érdekes Kis Modern nem egy olyan szám, aminek ilyen nagyon konkrét háttértörténete volt. Ami visszatérő ilyen számtéma volt, és talán ez némi öniróniával azt mondom, hogy a koromnak is betudható, hogy persze vannak számaim, amik így ilyen szerelemmel foglalkoznak. Van, amit említettem is, a Sweetest Love című, ami egy ilyen nagy szakítás volt előtte, és azt tényleg úgy írtam, hogy nem tudom, egy éjszaka hajnalig fennmaradtam, és boroztam, és levonatkozni interjúkat néztem, és utána meg így egy gyűjtőhelyemben megírtam. Szóval az például egy példa arra, amilyen nagyon erős inspiráltságban írtam meg. Van ennek a párja, ami amúgy az Öfen mellett az a másik ilyen olyan szám, amire legtöbb visszajelzést kaptam, a Today, az meg pont a másik oldal, amit egy ilyen szerelem kezdetén írtam, mikor az ember még nagyon lebeg a levegőben, és azt konkrétan úgy írtam meg, hogy na ezt most ennek a lánynak megírom, hogy mit érzek, és az is így viszonylag gyorsan született meg. Szóval ezek ilyen klasszikusabb történettel bíró számok.
Garambölgyi Dániel, a Seaside Solo projekt vezetőjének köszönjük szépen a jókedélyű beszélgetést. Kívánunk neki további sikereket, nem csak hazai, hanem külföldi viszonylatban is a zenei karrierjében. És hogy még jobban megszeresse, megismerje őt, a Seaside zenei formációt, hát most akkor jöjjön kettő dal is tőlük. Jön a Sign, illetve az All for Love itt a Korona FM 100-on. A cold November light is shining through the window. It finds a way to ride. Broken last in limbo. And how could I define the state of mind that I'm in? A million different feelings crawling under my skin. Where will I go from? Go by, and I'm still in the same place. How could I believe that is just a phase? And everything that I've done seems like a waste of my time. I cannot see my purpose. I think I need a sign. Where will I go? Blown us apart.
invented myself, and I've made peace with myself. But memories arise of a life of loss, unraveling shame, blame and betrayal. Maybe it's too much to bear.
Dániel, a Seaside énekese itt a Korona FM 100-on. Ez volt az All for Love. Nos, ma is sokat tanultunk a Cseh Tamás program révén patronált magazin műsorunkból, amit ismét sztárparádésre sikeredett. Egyrészt a zanzibári énekesnőjétől, Terecskei Ritától, aki elmesélte, hogy az internet világa mennyiben nyomta rá a bélyegét a CD eladásra, és mennyiben jelentett segítséget dalaik népszerűsítésében és a közönséggel, a rajongókkal való folyamatos kapcsolattartásban. Másrészt a Zsagár együttes frontemberének, Zsagár Balázsnak, aki részletezte, hogy a 21. században elengedhetetlen az online felületeken való rendszeres jelenlét, akár a közösségi hálóról, mondjuk a Facebookról, akár a zenei szolgáltatókról, videó megosztó oldalakról van szó, ami a banda karrierjében fontos szerepet töltött be, mert eleinte rögzítettek néhány olyan felvételt, amihez csak bakelit lemez formában lehetett hozzájutni, de nemrégiben már az interneten is elérhetővé tették. Harmadrészt a Cseh Tamás pályázat induló új előadó kategória nyertesének, a Seaside szóló projekt képviseletében Garamvölgyi Dánielnek, aki nem csak bemutatta zenei munkásságát az elindulástól kezdve a műfai stílus besorolásán keresztül a nagyobb mérföldköveken át egészen a pozitív visszhangot kapó és áttörést hozó dalokig, hanem elég volt az úgynevezett hálószobai popot megtestesítő zenébe belehallgatni, és én azt gondolom, hogy nem fogjuk elfelejteni. Többek között ezért is fontos a Nemzeti Kulturális Alap által életre hívott program. Hihetetlen, hogy mennyi zenei tehetség rejtőzik hazánkban, akiket igyekszünk minél előbb bemutatni önnek, kedves hallgató, itt a Korona FM 100-on. A magyar óra zárásaként még annyit elárulok, hogy magazin műsorunk következő epizódjában egy olyan zenekar áll majd az éteri színpadra, akiknek már 11 éve töretlen a sikerük a zenei életben. A szerencse viszonylag hamar érkezett a fiúkhoz, hiszen 4. koncertjüket már a Supernem előtt, a 9. pedig a Petőfi csarnokban adhatták. A srácok azóta turnéztek a Supernem, a Heaven Street 7, 30Y, Jamie Winchester, Magna Cum Laude előadókkal. dallal. 2008-ban jelent meg az első lemezük, melynek producere Takács Zoltán japán volt, és mely lemez megjelenést egy 20 állomásos, önálló magyar turné követett. 2009-ben a zenekar egy gyógyszergyár ményakrák ellenes kampányának reklámarca lett, és megjelent az Élned kell című kislemezük, melynek a producere az a George Shilling volt Londonban, aki az Oasis és Mike Oldfield zenészekkel is dolgozott. Fogadja majd sok szeretettel a Dirty Slippers nevében a frontembert, Lobó Szalóki Lázárt, a Korona FM 100 magyar órájában. A Nemzeti Kulturális Alap támogatási projektjéről olvasson többet a www.csetamásprogram.hu honlapra kattintva. Korábbi műsorainkat a www.koronaradio.hu-n, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva visszahallgathatja. Köszönöm kitüntető figyelmét az elmúlt egy órában. Fekete Antalt hallotta. További kellemes estét, no meg jó rádiózást kívánok a 10 órás zenei maratonban a 2000-es évek legnagyobb slágereivel. A viszonthallásra.
Magyar könnyű zenei történelem. 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától. A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta. www.csehtamásprogram.hu